Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Lukács evangéliuma az útmutatónak a vezérigéje napról napra, és ezt választottam most esti igehirdetési alapigeként is, a mai szakaszt és a holnapi szakaszt együtt, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 27. verstől a következőképpen. Ezután kiment Jézus, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokasság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek az asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is: senki sem készít foltot az új ruhából, hogy a régi ruhára varja, mert így az újat is tönkretenné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Új bort sem tölt senki a régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkre menne, hanem új bort új tömlőbe kell ölteni. Aki már óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Amen. Kedves testvéreim, a egyik legrövidebb elhívási történettel találkozunk ebben az igében. Annyit látunk, hogy Jézus oda megy egy emberhez, azt mondja, hogy kövess engem, az ott hagy mindent, felkel és követi őt. Ha nem lennénk keresztények, és csak ezt a történetet hallanánk, akkor talán arra gondolnánk, hogy itt valami mágiáról van szó, vagy megbabonázásról. Így ránézett Jézus, és valami olyan delejes erővel nézett rá, hogy ez a Máté egyből fölkelt. A valóság valószínűleg sokkal inkább az, hogy Máté már nagyon sokat hallott Jézusról, hiszen a lehető legforgalmasabb helyen töltötte az életének a nagy részét, a bejáratnál, a városnak a kapujába, ahol a vámot szedte, ahol rengeteg ember megfordult, nagyon-nagyon sokan beszélgettek sok mindenről, és biztos, hogy hozzá is eljutott már Jézusnak a híre, és Jézus ezt láthatta meg Mátéba, ezt a fajta vágyódást. Valószínűleg benne is ott volt a vágy Jézus követésére, de úgy, mint a többi vámszedő is, méltatlannak érezte magát arra, hogy oda menjen Jézushoz, és még annyi bátorsága se volt, mint a másik híres vámszedőnek, Zákeusnak, hogy legalább a fára fölmásszon. Ő ott maradt a helyébe, de Jézus oda ment hozzá. És mindaz, ami Mátéban már felgyülemlett, az a vágy, az az indulat, az egyszerűen így berobbant, és mindent ott hagyva követte Jézust. És mennyire szép az, hogy Máté ezután, mint egy ilyen búcsú lakomaként, egy nagy fogadást tart. Emlékszem, amikor Hódmezővásárhelyen kezdtem a szolgálatomat, akkor ott egy meglehetősen bezárkózott gyülekezet volt, és éppen ezért az első napon, első alkalommal a missziói napnak azt a címet adtuk, hogy nyitott kapuk, nyitott gyülekezet. Tehát, hogy mennyire volt ez valóban nyitott, az más kérdés, de itt azt látjuk, hogy ez az igazi nyitott kapu és nyitott gyülekezet. Hogy megtér egy ember, és tényleg kinyitja az ajtókat. Azt olvastam, hogy nagy sokasság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek az asztalhoz. Máté életének a megváltozása, az kitárta a szívét, és kitárta az otthonát is mások előtt. Kicsit olyan volt ez az alkalom, mint mondjuk egy lakodalom a templomi esküvő után, vagy mint egy keresztelő utáni vacsora, vagy ebéd, amikor összejönnek a családtagok, és hát az eredeti cél az az lenne, hogy hálát adjanak Istennek mindazért, ami történt, akár amit az ifjú pár életébe elvégzett, vagy a kicsin gyermek életébe. Sokszor ezt az üzenetet már elveszíti ez az alkalom, de itt Máténál szorosan összekapcsolódik, hiszen ez nem csak úgy egy evészet, hogy így fogalmazzak, hanem arról van szó, hogy Máté nagyon örül annak, hogy Isten gyermeke lett, és hálából tart egy nagy vacsorát, ahol mindenkit meghív. Istent ünneplik az ő ajándékát, és mindazt, amit megtapasztalhattak az ő jóságából. És Jézus is elmegy erre a vacsorára, együtt iszik és eszik a vámszedőkkel, elmegy, mert ő is örül annak, hogy Máténak megváltozott az élete, és valóban ezek az örömnek az órája. És mennyire üti ezt az egészet, az, ami közben az épületen kívül játszódik. De mielőtt erről szólnék, hadd álljak itt meg egy pillanatra. Azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, elmondhatjuk azt, hogy milyen sok ilyen örömlakomára lenne szükség. Ha nem is szó szerint arra, hogy most hétről hétre nagyokat tegyünk, hanem olyan örömteli alkalomra, amikor emberek azt élik át, hogy valaki a közelükben Istennel találkozott. Sokan vannak, akik akár régóta imádkoznak és kérnek Istent, kérik Istentől azt, hogy valaki úgy, mint Máté találjon oda az élő Jézus Krisztushoz, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb öröm és ennél nagyobb ajándék nincs is az embernek az életében. És Jézus sokat beszélt erről. Csak egy példát hadd mondjak, az elveszett drakmának a példázata pontosan erről szól, vagy lehetne az elveszett bárányt is, vagy a tékozló fiú visszajövetelét is az apa egy nagy vacsorával ünnepli meg. Amikor elveszett egy drakma, egy nyomorult kis egyszerű pénz, akkor milyen öröm van, amikor megtalálja. És Jézus ott párhuzamba állítja ezt pont azzal az örömmel, ami a mennyben is van egyetlen bűnösnek a megtérésén. Ezt mondja, hogy Jézus, mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. És olyan szép ez a történet, hogy átlengi az öröm. Hogy öröm van a mennyben, öröm van Máté szívében, örök van azok szívébe, akik ott vannak, és öröm van Jézus Krisztus szívébe is. És utána a történet egy kicsit áthelyeződik egy másik fókuszba, mert ez nem mindenkinek okoz örömöt. Vannak olyanok, akik ilyenkor is gondolkoznak, teológizálnak, okoskodnak, próbálják az egészet valahogy megérteni, és ezek az emberek ráadásul látszólag nagyon-nagyon kegyesek, azt gondolják magukról, hogy hát ezt az egészet itt azért nekik előírás szerint meg kell figyelniük, és kézben kell tartaniuk. Megnéztem azt a görög szót, hogy zúgolódik, morgolódik, mert ez a szó volt itt, hogy a farizeusok és közülük való írástudók pedig zúgolódtak. Semmi érdekes nincs benne, azt elárulom. Nekem inkább azt tetszett, hogy a görög is mennyire próbálja a szavakkal kifejezni az érzéseket is, mert ez a zúgolódás, morgolódás, ez görögül úgy van, hogy gogudzó, ez a morgásnak a szava. Szinte érezzük, hogy benne van ez a morgolódás. És hol morgolódtak és kik? Hát az biztos, hogy nem a házba. Mert ebbe a ünnepségbe a farizeusok biztos nem mentek be. Tehát egy vámszedő házába bemenni az elképzelhetetlen volt. Különösen, amikor ott egy ilyen vámszedő hadsereg van benn mindenféle emberekkel. Tehát ez a történet valahol Máté házán kívül játszódhatott. Ezek az emberek kicsit olyanok voltak, mint a régi lagzikban volt ilyen kifejezés, hogy piszkos vendég, nem tudom, ezt ismerjük-e, akik ugye a végefele mentek, és amikor már mindenki olyan részeg volt, akkor bementek, aztán ott nyugodtan tudtak enni, inni, mert már senki nem foglalkozott velük. Ők is ott kín állnak, néznek befelé, és tele vannak kérdésekkel, tele vannak szemrehányással ezek az emberek. Ők azt mondják, hogy ők ezekkel a bűnösökkel szembe Jézussal nem vállalnak semmilyen közösséget, kintről figyelik, hogy mi történik, és hát ők azt mondják, hogy ez valami fertő, ami itt megtörténhetett, és nekik az a feladatuk, hogy itt valahogy rendet tegyenek. És mennyire szomorú lenne ez a történet, ha itt lenne vége, hogy amikor jelen van az Isten, és ember életek változnak meg, akkor vannak olyanok, akik tényleg csak egy karnyújtásira vannak Jézustól, de nem jön létre a személyes találkozó, és ha rajtuk állna, akkor soha nem is jönne létre. Nagyon sokan vannak, akik talán csak egy lépésre van Jézus, de valami, akár a félelmük, akár az aggódásuk, kétségbeesésük, okoskodásuk, bármi, az elszakítja őket tőle. És amikor néhány tanítvány kilép onnan Máténak a házából, akkor egyből lecsapnak a lehetőségre, és számon kérik őket, miért tesztek és isztok vámszedőkkel és bűnösökkel együtt. Ugye egyből a lényegről beszélnek, és itt nagyon fontos, hogy megértsük a zsidó gondolkodást. A zsidó gondolkodásban is természetesen volt megtérés, és volt lehetőség arra, hogy az ember találkozzon az Istennel, de ők ezt egészen másképpen képzelték el. Ők azt mondták, hogy Istennel találkozni, a szigorú böjtölésen keresztül lehet, nagyon sok imádsággal lehet találkozni, és ez nagyon-nagyon igaz volt a farizeusokra, és azt mondták a farizeusok, hogy hát még az ilyen nagy bűnösöknek mennyit kéne böjtölnie, mennyit kéne imádkoznia, és példaként még az Ó és az Új Szövetség között egy kicsit megregett Keresztelő Jánost állítják. Mert Keresztelő Jánosról tudjuk, hogy a megtérésről beszélt, és hogy beszélt a megtérésről, ráhivatkoznak. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieit pedig esznek és isznak. Ugye ezt már Jézusnak mondják. Tehát ők azt nem értik, hogy hogy lehet megtérésről úgy beszélni, hogy az ember nem tett semmit. Hogy nem böjtölt, hogy nem szenvedett, hogy nem imádkozott rengeteget, hogy nem élt egy önfeláldozó életet, mint ahogy ezt ők is teszik. Pedig ők nagyon-nagyon komolyan vették a böjtöt. Évszázadok óta ott volt az életükben, hogy böjtöléssel és imádsággal kerüljenek közel az Istenhez. És nem is sejtik talán, hogy mennyire központi és fontos ez a kérdés, hogy mennyire pont a lényegről beszélnek, és az a vád van bennük, hogy ez a Jézus, ez egy ilyen nagyon laza valaki, aki a népszerűség kedvéért így megenged ilyen dolgokat, ahelyett, hogy olyan kemény és határozott lenne, mint ők. És ebben a beszélgetésben egy óriási szeretettel és egy óriási tragédiával találkozunk. Ugye a szeretet az ott van Jézusnak a szívébe, akihez nem mennek be, akit lenéznek, és mégis kijön ezekhez az emberekhez és beszélget velük, utánuk megy, mert meg akarja szólítani őket. A tragédia pedig az, hogy hiába jön létre a találkozó, nem lesz belőle egy személyes kapcsolat. És erről szól ez az egész történet, és Jézus nagyon-nagyon szemléletesen mond három képet. Erről hadd szóljak még. Az egyik a jegyességnek a képe. A mennyasszony, a vőlegény, az örömnek a helyzete. Ugye a Hóseás prófétánál olvassuk ezt a nagyon szép képet. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Azt mondja Jézus, hogy vele eljött az idő, amikor lehet örülni. Amikor az az ígéret, amit Isten adott, hogy helyreáll ez a kapcsolat az ő népe és az Isten között, mint egy mennyasszony és vőlegény között, ez most valósággá vált. És azt mondja, hogy vagy megértitek azt, hogy ez mennyire gyökeres változás, vagy pedig csak kárt fogtok okozni önmagatoknak és másoknak, ahogy kárt okoz az, hogyha szétvágnak egy új ruhát, hogy a régire tegyenek foltot, vagy kárt okoz az, amikor egy nagyon megkeményedett tömlőbe, még forrásba lévő bort tesznek. Ezt gondolom nagyon érthető mindaz, amiről Jézus beszélt, tehát nem hiszem, hogy bárki van, aki egy régi kopott ruhához, egy új ruhából vágná ki a foltot és tenni oda. Amit Jézus a borról mond, ez többféleképpen érthető, ha egy kicsit át kell állítani hozzá a gondolkodásunkat, hogy igazán megértsük. Ugye ma azt mondjuk, hogy az óbor az az igazán finom. Tehát nem tudom, hogy hány éves tokai a szó, minél öregebb a bor, annál finomabb. Jézus korában ez fordítva volt. Jézus korában még nem voltak olyan borászati eljárások, mint napjainkban, és ott az új bor volt az, ami igazán finom volt. Az óbort, a régi bort, meg sokszor az így megmaradt possad borral kapcsolták össze. És azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek annyira megszokták a régit, ezt a possad valamit, hogy nem tudnak örülni az újnak. Hát valaki így foglalta össze, hogy egy szenvedélyes függőség van bennük a possad bortól, azért mai korra átültetve a kannás bortól, hogy ez az, amihez ragaszkodnak ezek az emberek, és nem képesek azt az újat, amit Jézus hozott be, fogadni. Ezt írja egy lelkész. Az írástudók és farizeusok nem vágytak az értékes új borra. Míg meg nem üresítik elméjüket, szívüket a régi hagyományoktól, szokásoktól, gyakorlattól, addig nincs helyük Krisztus tanításai számára. Holt formákhoz ragaszkodtak, és elfordultak Isten erejétől, az élő hittől. a régi formák, szokások, tanítások és igazságok követelményéhez, hangulatához és izéhez úgy hozzá lehet szokni, mint minden változás igényel szemben ellenállás nyilatkozik meg. Ott volt a zsidókban ez, hogy annyira, és ez érthető, évszázadok óta ebben éltek, évszázadok óta ez volt a tanítás. És annyira új volt, amit Jézus hozott, hogy ezt egyszerűen nem bírták befogadni. És Jézus óvja őket attól, hogy most próbálják a régit meg az újat valahogy keverni, mert abból csak baj lesz, hanem azt mondja, hogy értsétek meg, hogy valami egészen új kezdődött. Brőle Károlytól még hagy idézzek, ez egy elég, nem azt mondom, hogy elég, ez egy nagyon jó összefoglalása annak, amit szeretnék elmondani. Simább útnak látszik az ítélkező morál, amely igazakra és bűnösökre osztja a világot, mint annak az evangéliumnak a hirdetése, amely arra tanít, hogy hogyan lehetnek a bűnösök új emberré. Tehát egyszerű, ez bűnös, ez ilyen, ez olyan, ez vámszedő, ez nem fog megváltozni, így ez nem mehet, így ezt nem lehet tenni, ez sokkal egyszerűbb, mint elhinni azt, hogy Isten képes munkálkodni és képes az embert újjá tenni. Szomorú a történetnek ilyen szempontból itt a vége, mert ezek az emberek hiába találkoznak személyesen Jézussal, de igazán nem értik meg őt, de azért az az evangélium mindannyiunk számára, hogy az ilyen embereknek van lehetőségük a megváltozásra, és van lehetőség arra, hogy újjászülessenek, nem véletlenül használjuk ezt a szót. Második korintusi levélben van egy ilyen nagyon komoly biztatás. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme újjá jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt gondolom, Isten azt szeretné tőlünk, hogy megmaradjon bennünk az az öröm, hogy az övéi lehetünk. Imádkozzunk azért, hogy ezt az örömöt akár közvetlen családunkban, gyülekezetünkben minél többször átélhessük, és ne akarjuk megmondani az Istennek, hogy hogy munkálkodjon mások szívében és életében, hogy meg fogja találni a megfelelő utat az emberekhez, ami nem zárkózunk be, és nem vagyunk ilyen ítélkezők, és nem akarjuk az Istennek megmondani, hogy mit tegyen. Lehet az ember igenis új teremtés, lehet örülni annak, amit az Isten újat hoz a mi életünkben, és amivel vezet minket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk néhány éve egy lelkész úgy fogalmazott egy írásában, hogy a gyülekezetekben nem csak kórházi szobáknak kell lenni, hanem szülőszobáknak is. Istenünk, köszönjük, hogy lehetünk kórházi szoba is, ahova betegen, fáradtan, fizikai-lelki terhekkel megérkezünk, de szeretnénk, ha lenne a mi gyülekezetünkben is szülőszoba, ahol új életre indulnak el emberek, ahol ott lehet azoknak az öröme, akik életre segítettek valakit, akár a hitben, az újjászületésben. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy add nekünk ennek az örömét is. Tudjunk örülni annak, hogy vannak életváltozások, tudjunk örülni annak, hogy embereket ragadsz meg, és viszed őket teljesen új utakra, lehetnek a te gyermekeid. És add, hogy egy énekünk is mondja, ez az öröm el nem újjék se a mi szívünkbe, se a mi gyülekezetünkbe, se egyházunkba. És Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most minden elrontott dolgunkat, ítélkezésünket elhozhatjuk te eléd, eléd tehetjük az úrvacsorába, és itt is átélhetjük azt az örömöt, hogy te veled találkozunk. Így kérünk, hogy légy most velünk, add nekünk őszinte bűnbánatot, juttasd eszünkbe mindazt, amit elkövettünk, ami elválaszt tőled, és add a bűnbocsánat örömét is, Istenünk. Amen.